Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja. A mai adásban Haraszti Ádám és Bognár Doma.
És ezen a héten Szekeres Adrián, a vendégünk, a Spieler TV szakértője, a Győr második csapatának vezetőedzője, a hétvégi győzelemhez pedig természetesen gratulálunk, ez az első. 4-1-ben maradás,
ez az első
megvan,
győzelem?
Pipa. Attól se vagyunk nagyon messze.
Attól se vagyunk nagyon messze, fontos volt nekünk ez a hétvégi győzelem, köszönjük szépen.
Most az is fontos, jó. Hogy a szád előtt legyen.
Fontos, hogy halljanak is, úgyhogy...
Jó, így
úgyhogy
jó
köszönöm
lesz.
Még egy gratulációt, igen, sikerült nyernünk hétvégén.
Úgyhogy benn fogtok maradni.
A következő 6 fordulóban eldől.
Nem úgy, mint a Cádiz. Azt majd meglátjuk. Ádi van itt még, de ezt már hallhattátok az elején.
Szevasztok.
És itt vannak a többiek is, mert hogy szerintem ilyen extra 7 pillanatánk még nem volt, mint amilyet most Bence hozott nekünk, úgyhogy hallgassuk meg, hogy mi újság Londonban.
Sokszor beleviszünk a teljes terjedelem hét pillanataiba a személyes érzéseket, és azt gondolom, hogy ez talán az egyik legszubjektívabb hét pillanata bejelentkezés lesz, amit valaha csináltunk. Sokfelől sok mindenki csinált már, volt meccs utáni, volt olyan, hogy valami másik sportágnak a tornájáról. Én most innen egyenesen az Emirates-ből jelentkezek be hozzátok. Ilyenkor még, amikor ezt felmondom, akkor még az Arsenal Aston Villa nem játszódott le, és nem tudom az eredményt, de már most attól függetlenül, hogy a lelátókon egyelőre elég kevés ember tartózkodik, hatalmas élmény az egész. És ilyenkor, amikor valamikor helyszínre látogatunk, azért mindannyian általában a helyszíni benyomásainkról szoktunk beszámolni. És ez a stadion már most hangulatában az egyik legnagyobb élménye az életemnek, úgyis, hogy nem vagyok Arsenal szurkoló. Úgyhogy remélem, hogy ez kitartott a meccs után is. Az pedig, hogy egész pontosan mi történt, és hogy az Arsenal tudta-e a lépést tartani a többi bajnok esélyessel az Aston Villa ellen, vagy Unai Emery visszatérve megtréfálta őket, arról meg majd már a srácok beszélnek.
Hát ugye Szabó Pittel volt kint, Bence, úgyhogy nem hozott jó szerencsét az Arsenalnak, többet nem menjen.
Az biztos, ja. Nem kifejezetten. És megmondom őszintén, ezt nem láttam jönni egyébként, hogy ilyen eredmény. Jó, nyilván benne volt a pakliban, persze, miért ne kaphatnak ki az Arsenal a villától, akár még ugye a hazai pályán is, de pláne, hogy így...
Nem meg... a villától, Emerytől, ugye itt ez a...
Ja, igen.
Jó, ez a vezérfonal.
Egyébként ez is egy érdekes történet, nyilván ennek az egésznek, de mondom, tehát engem az egész történet nagyon meglepett. Nem láttam a meccset, mert ugye NBA körkapcsolásunk volt tegnap este, aztán meg még egy meccset közvetítettünk így éjfél utánig, úgyhogy húzós volt a tegnap esti program. Hát a kedvemet nem hozta meg hozzá minden esetben. A végeredmény, hogy nagyon hosszú összefoglalót nézek abból a mérkőzésből.
Pénteken Szente Vajka voltam a premier előtt műsorban, és beszélgettünk közel, hát csináltunk egy szerintem 95%-ban egy Arsenal tematikájú műsort, szerintem nagyon jól sikerült is, és nyilván Vajkról mindenki tudja, hogy Arsenal szurkoló, és beszéltünk erről a mérkőzésről is. Egy dolgot nem hagyta el a szánkat, vagy az én számot sem, amit csak már kint a stúdió.
Nyugodtan beszélj inkább előre, bocs, mert most csak annyit hallok itt a háttérben, hogy így, mint hogyha valaki így próbálna egy mikrofont. Bocs, nem csak így egyszerűbb a dolog, igen.
Szóval akkor a pénteki premier előttben arról beszéltünk Szente Vajkal egy nagyon 100%-os Arsenal műsorban, hogy milyen lehet ez a hétvégi mérkőzés is, és amit nem mondtunk el, amit csak utána egymás között beszéltünk, hogy a Emery faktort kihagytuk. És most visszaköszön.
Az mit jelent?
Hát az, hogy neki azért ez fontos, hogy megmutassa, és hogy a volt csapata ellen az egy edzőnek, az mindig kettőzött motiváció.
De ez csak a volt csapatán múlik, nem azon, hogy Emery minden ilyen nagy csapat ellen föl tud rakni egy olyat, ami...
De hogy ez jelent extrát, az egészen egyértelmű, és főleg tényleg annak tudatában, ahogyan ez az egész történet véget ért, hogy tényleg azért Unai Emeryt is minden hülyének elmondták azért azt követően, hogy eljött az Arsenal által, és hogy nem való ilyen csapat az, és mit tudom én, és részben azért ezt tarthatjuk bizonyos szempontból, mert az egyértelmű, hogy az a fajta játékstílus, amit ő képvisel, meg az a munkamódszer, az a filozófia, ami alapján ő felépíti a csapatait, az nem feltétlenül kompatibilis egy olyan nagy klubbal, amelyik tényleg uralni szeretné a játékot, és ebből a szempontból Arteta tökéletes választás az Arsenal kispadjára. De ez a játékstílus tud működni az ilyen csapatok ellen viszont Emery részéről, és az nem is kérdés szerintem is, hogy be volt karikázva neki már ez a mérkőzés régen, és hogy ő itt nagyon meg akarta mutatni, hogy ő nagyon jó edző.
Most sikerült, mert így a negyedik helyet, ha nem is bebetonozta, de simán van még esélye a Villának is. Lehet, hogy még visszatérünk erre a meccsre, mert a Premier League-ről is fogunk bővebben beszélni. Hallgassuk meg következő körben azt, hogy Ádi, neked mi volt itt az elmúlt héten a kiemelkedő pillanat?
Hát nekem most ugye a hétvégén egyetlen foci meccs közvetítés adatott meg, az meg a pénteki Lazio Salernitana meccs volt, ami önmagában nem biztos, hogy megérdemelne egyébként, hogy nagyon hosszasan beszéljük róla. Bár egyébként, ahogyan elkezdődött, tehát az első 20 percben volt 3 gól, azért az úgy izgalmasnak indult, aztán nagyon másképpen folytatódott ez a találkozó, de mondjuk az egyértelműen kiderült, hogy Igor Tudor taktikája Serie B-s csapatok ellen tud nagyon jól működni, meg ez a csapat azért. Tehát ez egy jó edzőmérkőzés volt igazából a Lációnak, hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, de ami a legfontosabb volt szerintem az ő szempontjukból, az Felipe Anderson duplája, akinek volt összesen 3 gólja az egész szezonban, és persze megint hozzátehetjük, hogy a Salernitana ellen. De hogy tényleg jól nézett ki a csapatnak a játéka, nyilván hagyták is, hogy érvényesüljenek. Tehát a második félidőben gyakorlatilag kapu felé menő labdája sem volt a Salernitánának tulajdonképpen. De Felipe Anderson is jól játszott, az egész csapat jól működött. Ezen a meccsen úgy tűnt, hogy Tudornak a munkája az viszonylag gyorsan tud majd kamatozni. Voltak ugye már azért jó meccsei Igor Tudornak is, amióta leült a Láció kispadjára, de hogy tényleg, ha valaki megszerette volna ismerni azt, hogy mi is az ő felfogása, meg mi is az ő elképzelés ezzel a csapattal kapcsolatban, az nagyjából kiderült, és mondom, az a Felipe Anderson, aki meg nagyon jól játszott nyilván egy Salernitana ellen, oké, persze, de hogy azért tőle sem láttuk azt a teljesítményt ebben a szezonban, sőt, hát a kis túlzással, amióta visszatért Angliából, amiért őt annyira szerették a Lációnál, ezen a meccsen azért most neki is kijött a lépés, és bízunk benne, hogy valami ilyesmit fog tudni produkálni itt a szezon hátra lévő részében.
Vonzó lesz neki az a konferencia liga indulás jövőre? Vagy?
Ez egy nagyon jó kérdés, meg az egész Lációnak, hogy most akkor érdemes-e erre nekik nagyon ráfeszülni, vagy nagyon rámozdulni, de azt se felejtsük el, hogy még állnak az olasz kupában, még hogy ott ugye az első meccs a Juventus ellen nem is sült el a legjobban a számukra, tehát még akár ez Európa Liga is lehet nekik, nem valószínű, nagyon rá kéne feszülniük a bajnokságra. Nem látom azt, hogy olyan egyszerű lenne mondjuk az a Juve elleni visszavágó, mert azért ott szerintem Allegriék is átsingóznának arra a trófeára, de igen, én is azt gondolom, hogy mondjuk a konferencia liga már a Láció számára nem biztos, hogy nagyon vonzó.
A tankolást választják inkább, ha már ennyi NB-t közvetítettél. Mi volt a hétvége pillanata? Menjünk Spanyolországba. Menjünk Spanyolba, vagy te nem Spanyolból hoztál?
Én megadom összén, rövideket hoztam, és többet is. Én mindig hétfőn, mindig fölveszitek az adást, és nincs itt Tibi, hogy most meg tudjak úszni, vagy meg tudjam úsztatni a műsort, és őt hallgassam, hogy ne beszéljen hosszan. Én mindig hallgatlak benteket, általában hétfő este, amikor ugye megyek vissza a La Liga összefoglalóról, megyek vissza Győrbe, vagy pedig kedden a délelőtt folyamán, vagy éppen kedden meghallgatlak benteket, és mindig edzés örömmel közben hallgatom. Nem edzés közben. Ha én edzek, akkor igen, de nyilván az kevesebb. És most Bencét, ha persze tudtam Bencéről, hogy megy ki az Arsenalhoz, Pittel, tudtam Doma, te is, hogy merre jártál, majd beszélsz róla, és akkor itt gondolkozom, hogy Ádi, ennél jobb hétvége pillanat nem volt, mint egy Láció meccsről beszél, mert ennél bármelyik NBA sztoridat meghallgattam volna, mert ugye hallgattalak tegnap, illetve néztem a körkapcsolást is, nekem 3 kis rövidebb, és nyilván fosztat, hogy szakértőként dolgozom Győri Etóba, harmadik csapatom, amit irányítok vezetőedzőként, viszonylag rövid idő alatt, és most volt egy olyan, hogy a 7. percre megszereztük a vezetést, az első zicserünket be tudtuk lőni, és az Alegerszeg középkezdés kezdett, és a középkezdéstől újra 35 másodperc telt el, és megrúgtuk a második gólunkat. Tehát edzőként ennél jobban kezelni egy mérkőzést, viszonylag ritka, és mondom, talán olyan 70 mérkőzésem volt körülbelül eddig, amit irányítottam vezetőedzőként, és azért nem sokszor adatik meg. Az egyik ez lett volna. A másik kicsit, ha visszatérek Szente Vajkhoz, 80. percben írtam neki, akkor még a Villának nem volt kaput eltaláló lövése. Kapufája volt, de kaput nem. Nem játszik jól Vajk az Arsenal, de behúzza ezt a meccset. Visszaírt, hogy a proféta szóljon belőled. Rá pár percre 0-1.
Gratulálok.
Visszaírt, hogy jött is a gól, és aztán jött még egy. Hát a harmadik megbeszélünk még róla, de az ünneplés. Tehát azt átélni, hogy egy 4 liter sörrel, vagy lehet, hogy pontosabb számot tudtok mondani, hogy azok a...
Meg hányszor öntötték
le? Azok a korsók, azok ott Németországban mennyi sört tartalmaznak, de hát egy olyat átélni, látni az öltözőben a játékosokat ünnepelni, az valami fantasztikus volt. Úgyhogy én egy kicsit személyeset is hoztam meg nyilván a nagyvilág történéseiből. Úgyhogy nekem több ilyen dolog volt, amit úgy gondoltam, hogy itt most
hát megosztok. Hát a személyes szához abszolút gratulálunk. Köszönöm. Tehát hogy ezt nem csak a győzelemhez, talán majd rövidesen a bennmaradáshoz is. Ami a Leverkusent illeti, oda pedig van egy jó kis kvízem nektek, ami előtt még a Tibit meghallgatjuk. Azt mondja, melyik az öt európai topbajnokságban a legutóbbi csapat, dátummal együtt, amelyik adott évben az első bajnoki címet nyerte a klub története során az élvonalban?
A Leicester, nem?
Tehát Angliában ez a Leicester City, igen, 2016-ban. Így van.
Spanyolországban a Depor?
Spanyolországban a Depor, ez 2-2 eddig, Ádi.
Na, bocsánat, az 2000.
És egy, kettő, ne három. Is folytasd, 2000-ben nyerték meg ugye történetük során először, és azóta nem avattunk új bajnokot Spanyolországban sem. És akkor ott
Németországban
még...
előtte a Wolfsburg volt, nem?
Na, azt nem tudom, mert itt a Bayern van meg nekem.
Várjál, olaszoknál az izgi. Olaszoknál a Láció.
Ha ezt kitaláljátok, akkor nem a Láció.
Nem a Láció, várjál, a Verona. Hellas.
Tippelni sem merek.
Hellas, Verona. Nem? Még régebbi?
Régebbi, igen.
Régebbi. A Veronának volt előtte bajnoki címe.
Mikor nyert a Verona?
84 talán, valami
akkor
ilyesmi.
Későbbi, bocsánat.
Aha. Várja, ki volt még ott az olaszoknál? Töröm. Hát a Rómának is az első az, amikor akkor tájt volt. Az most az utána volt a Rómáé?
Ádi szereti nagyon ezeket a kvízeket. Én tudom, hogy a 87 a dátum.
De akkor nem a Róma, az előtte volt.
Nem a Róma.
Hát most nagyon kell gondolkoznom.
Na jó, elárulom. A hallgatók biztos izgatottan, feszülten várják. A Napoli nyert 87-ben.
Ó, basszus, szép.
És nekik az volt az első. És a franciára is azért hoztam csak bele, mert arra is emlékezhettek akár.
Francia, várjál, a Lille.
Nem, a Lille-nek volt korábban.
De nem, azt a Lille az is mondja, 2000-es években szerezte az elsőt. Várjál, ki volt még most ebben francia bajnok?
Ha azt mondom, hogy Olivier.
Ja, Montpellier tényleg.
A Montpellier 2012-ben, igen. Úgyhogy ez egy jó kis lista, nekem nagyon tetszett. NB1-ben nem tudom, ki volt, aki legutóbb.
Lehet, hogy Debrecen. De még az is.
A Debrecen ugye a 2010-es évek eleje vége. Zalaegerszeg
az előtte volt.
Volt. 2000-es évek eleje.
Ki volt Magyarországon ilyenek?
Ne, az, hogy nem néztem utána, tehát most ez...
Gondolom, lehet, hogy Aloki egyébként.
Puski ilyen 1-1. Vác. Nem?
Az, de az 90-es
évek. 90-es évek.
De Aloki, hogy Alokinak nem volt előtte bajnoki cím. Lehet, hogy Aloki lesz a megfejtés. Na, várjuk a kommentek között természetesen,
igen,
bármelyik felületen.
A magyart mindenképpen. És akkor hát most lelőttem a poént, azt hiszem, de akkor jöjjön Tibié.
Minden szezon elején elhatározom, hogy egy kicsit több Bundesligát fogok nézni az előző éveknél, aztán időhiány miatt ez valahogy sosem jön össze. Arra viszont minden szempontból nagyon magas volt az odds, hogy én 2024. április 14-én vasárnap délután leülök megnézni egy Bayer Leverkusen-Werder Bremen meccset. Egyáltalán nem bántam meg, nem csak az 5-0 miatt, hanem amiatt a fiesta miatt, amit láthattunk Leverkusenben, a Bayer Arénában. A szurkolók alig bírták megállni, hogy ne lépjenek pályára, sőt, nem is bírták megállni, hogy ne lépjenek pályára már a lefújás előtt. A játékvezető pedig nagyon okosan úgy döntött, hogy még a 90 percet sem várja ki, lehessen csak ünnepelni. Mégiscsak történelmi siker született, 11 év után sikerült letaszítani a Bayern Münchent a Bundesliga trónjáról. A Bayer Leverkusen először ünnepelhetett bajnoki címet, és egyáltalán nem biztos, hogy ez az utolsó sikere Xabi Alonsoval a csapatnak ebben a szezonban.
Hát meg úgy egyébként is.
Meg úgy egyébként, és a triplázásra van esély idén. Az, hogy most 43 meccses ez a győzelmi sor, minden egyes beszélgetésben, ahol előkerül a Leverkusen, jön egy ilyen félmondat, ahol akkor most mennyinél járnak? Hát most 43-nál járnak egészen pontosan, egészen döbbenetes, meg hát nyilván a bajnoki cím is. Virtz 82. percben szerzett góljánál gyakorlatilag az első néhány sor berohant a pályára, szegény Wirtznek kellett mutogatni, hogy még nyugi, most már ezt itt ne rontsuk el azzal, hogy képesek lesztek elrontani, úgyhogy ott a szurkolók is gyorsan visszafogták magukat, mint az a mém, amikor melyik edző volt az, aki elszaladt örülni, és aztán meggondolta magát, és abból lett egy méma.
ez nekem írjátok nincs meg, de ilyet, hogy tehát én futballmeccsen, nyilván ha lefújnak egy meccset hamarabb, az azért más okok miatt történik.
Házenhüttl, ez az, Házenhüttlnek volt egy ilyen, amikor indult ünnepelni, és nyugi.
És, de ha már szóba került az NBA, ugye az amerikai sportokban van ez, amikor fut az óra, és már ugye kilátástalan visszajönni, és már játékosok, vagy éppen a cserékbe jönnek a pályára, vagy a kezdőjátékosok levonulnak. Egy kicsit nekem is ilyen volt, és nyilván is az Arsenal mérkőzést néztem vele kicsit párhuzamosan egy kis La Ligát is, és egy kollégám hívta fel a figyelmet, hogy most már kapcsolj oda, mert itt már szurkolok, amit művelnek, hogy be fognak jönni a pályára, és elindul a fiesta. Jó volt látni, igen. Tehát meg hát szokatlan is, de ez nagyon kellett, én azt gondolom, a német futballnak most már, hogy a Bayern Münchent valaki leszorítsa a trollról.
Hát nem a kérdés volt maga itt a lényeg, hanem az, hogy hogyan fognak ünnepelni a szurkolók.
Hát meg az, amit muszáj mindig feleleveníteni akkor, amikor ezek szóba kerülnek, hogy miért volt Neverkusen, meg Vicekusen, meg Loserkusen ennek a csapatnak a neve. Tehát, hogy két alkalommal is nagyon közel voltak már ugye korábban a bajnoki címhez. Ott volt aztán, amikor ugye úgy bukták el az utolsó fordulóban, hogy Mihály Balák, aki a csapatnak ért a legnagyobb sztárja volt pályafutása első öngóljával, torpedózta meg a csapat bajnoki címét, akkor ott voltak ugye a Bajnokok Ligája döntőjében, amikor Zizou csodagóljával győzött a Real Madrid, meg úgy, hogy le kellett cserélni a kapust Cezárt, és Iker Casillas kb. Élete legnagyobb bravúrjait mutatta be aztán abban a döntőben, hogy megóvja a Leverkusen előnyét, szóval nagyon-nagyon kijárt azt gondolom ennek a klubnak a szurkolótáborának már egy ilyen siker, és a legcsodálatosabb tényleg az egészben az egy dolog Xabi Alonso személye, de az, hogy tényleg egy egészen kiváló szakember, az nagyjából kiderült már azt hiszem ebben a szezonban, meg a tavalyiban is, meg egy milyen figura, tehát egy annyira szuper fazon, akivel szerintem mindenkinek nagyon könnyű azonosulnia, és egy szenzációs figura.
Hát főleg, hogyha edzőként van az ember, tehát nem tudom, hogy most kinek a székébe ülnél be legszívesebben. Nem úgy, hogy leváltod őt, hanem hogy kinek a helyében lennél.
Ádió, abszolút egyet tudok érteni Xabi Alonso esetében, még amikor a Real Sociedadnak volt a másik csapatának az edzője, akkor én nézegettem arról mérkőzéseket, hogy ők mit akarnak játszani, meg hogy, és hogy tudja ezt átadni ott a fiatal játékosoknak. Nem volt valami eredményes csapat szinten, de egyébként a játékosok léptek előre és fejlődtek, tehát az nagyon jól nézett ki. Nyilván az ő székében, vagy az ő életében, hogyha most ez ilyen kérdés, nem szeretek ezekkel játszani, akkor nyilván ott azért nagyon sok ember lett volna az ő helyében ott az ünneplés pillanatában, de valóban ide visszacsatolva, hogy ahogy a saját képére tudta formálni ezt a csapatot, a kiválasztás alapján a játékosoknak azt a filozófiát átadni, legyen az mentális, ez egy nyugodtság, amit ő sugároz, ugye nincsenek nagy teatrális mozdulatai azért a pályaszélén, vagy nem azok viszik el, itt is még 3-0-nál, 4-0-nál is mindvégig azt láttad. Én gondolkoztam is rajta, hogy őt zavarja ez, hogy bejöttek a szurkolók? Ez, menjetek le, majd jöttök be, amikor lefújja a játékvezető. Ilyeneken gondolkoztam.
Hát több ilyen sztori is volt, és az egyik az, hogy a végén nagyjából egyesével pacsizott le a szurkolókkal, és mindenkihez oda ment, aki odafért a lelátón hozzá.
És most szerintem nem olyan sok edzőt tudunk mondani, ha csak az elmúlt 5-10-20 évet vesszük, hogy aki ennyire a karizmatikusan meg tudta egy klubnak változtatni a kicsit az identitását, vagy hozott bele olyat, ami még hiányzott. Ha csak most itt nagyon a pályatársakat nézzük az ő szemszögéből, talán Arteta lehet az Arsenalnál, nyilván ha kicsit visszamegyünk, akkor Guardiola a Citynél, Klopp a Liverpoolnál, De Zerbi a Brightonnál, bár azt gondolom, hogy Potter is már a Brightonnál jó munkát végzett, tehát nem sok olyan edző van. Nyilván látjuk ezek közül mondjuk ki az, aki megragadt, egy Potter mondjuk, de ki az, aki még fönn tudja tartani ezt a szintet, és én ezért is gondolom azt, hogy jó választás volt Xabi Alonso részéről, hogy még marad egy évet, mert ebbe lehet még több ebbe a projektben, hogy ne csak azt mondhassuk el majd róla, hogy volt egy kifutott jó szezonja. Én nekem ez is tetszik, ez a tervezhetőség az ő karrier életében, vagy karrier ívében, és ez a tervezhetőség szinte a csapatán is látszik a játék minden fázisában. Tibihez hasonlóan én sem nézek sok Bayer Leverkusen meccset, mérkőzést, de volt egy-két olyan statisztika, ami megragadt a fejemben, megmaradt erre az adásra is készülve, és azok kellenek is ahhoz, hogy te sikeres tudjál lenni, és bajnoki címet tudjál ünnepelni.
Na.
Mindig mik ugye voltak azok? Egy-két dolgot kiírtam, egy kapott kontragól. Tehát egy olyan csapatról beszélünk, akit 62-3%-ban általánosan birtokolja a mérkőzésen a labdát. Hát tegnap is volt olyan jelenet, hogy 8 Leverkusen játékos passzolt a 16-oson belül, az ellenfél 16-osán belül. Tehát az, hogy te ebből nem veszítesz labdát, az már hozza azt, hogy a labdás játékosnak mindig van opciója. És most nyilván ne a 16-osból induljon ki, hanem mondjuk egy középső zónába a pálya tengelyébe. van mindig opciót, hogy a társaidnak passzoljál. Időbe hozol jó döntést, nem veszíted el ezáltal a labdát. Vagy ha el is veszíted, működik egy azonnali visszatámadás, vagy akik hátul állnak olyan játékosok, akár a Res Defense-et úgy szervezett, hogy ezt megakadályozzátok, nem tudnak rajtatok átszaladni. Úgy emlékezhetünk, azért a Citynek voltak olyan szezonjai, és elnézést az angol fociból indulok ki, de ugye évekig azt láttam, hogy ez neki probléma volt, amikor dőltek ki belső védők, és nem tudták megoldani azt a pozíciót, azt a szerepkört, és abszolút egy kontrasztható ellenfélé vált a City. Talán szöglet után 12 góljuk van, a Bayern Münchennek több, de az is azt mutatja, hogyha már az Arsenalnak vesszük, szóba hoztam a fejjavulását, az is mindenféleképpen róluk elmondható, hogy ezeket a szituációkat jól meg tudják oldani. Szerintem ez is elengedhetetlen, hogy egy bajnok esélyes csapat ebben a játékelemben jó legyen.
Hát valahogy a kiváló edzőknél mindig előkerül, de ez Xabi Alonsonál ez szintén előkerült, hogy az aprólékosság az mennyire az ő előnyére válik.
És én Bicecoast statisztikákkal dolgozom, és például az is beszédes, hogy a szélen való bontások 32-32 a jobb meg a bal oldal. Tehát 1%-nyi különbség sincsen.
Nem tudod kiszámítani, nem hogy tudod, akkor mire is kellene koncentrálnod.
Így van. Lezárjuk a bal oldalt, mert az erősebb mondjuk, talán Bayern München esetében így van, 5-6%-kal az egyik oldal túlnyomó részt többet támadott, most nem tudom, hogy melyik oldalon. Itt lezárod a bal oldal, ugyanúgy jön a jobb oldal is. És nyilván talán tengelyben a legerősebbek. Az, hogy a progresszív passzok, a passzok a támadó harmadba, legtöbb a Leverkusen részéről. Néhány játékos kiírtam, Csaká és Palacios, aki 93-93 passzpontos százalék pontossággal dolgoznak. Elképesztő.
Brutális.
És ez a két játékos adja a legtöbb passzt a támadó zónába is. Tehát, hogy...
Nem alibi passzokról van
nem
szó.
Nem alibi passzok, hátul passzolgatunk, igen. És ez az, ami szerintem az edző érdeme, hogy Csakát újra gondolta, és tudott neki egy olyan jövőképet mutatni, vagy egy rövid, nem túl hosszú jövőképet, de hogy még itt neked helyed van ebbe a csapatban, és tudsz futballozni, és mindenkiből kihozza a legtöbbet, ami még nagyon beszédes, és aztán kicsit visszaveszek, nehogy az legyen, hogy sokat beszélek.
Nem, ezért hívtunk.
Ha megnézzük azért az angol csapatoknál is, spanyol csapatoknál is, szinte talán minden csapatban van egy játékos, aki 15 gól fölött lő. Nyilván van egy extrém Hollandod, egy Harry Kane,
de jó, hogy
több.
Ezt mondod, de pont ezt kerestem
itt,
ki.
Itt Boniface, nem tudom, a kiejtésem jó,
abszolút.
És Wirtz 11-11 góllal. És utána, tehát az a gólok száma megoszlik. És megint csak angol példa, volt Harry Kane, amikor megsérült, ha Son éppen tudta pótolni, tudta, ha Son sem tudta, akkor haldoklott az eredményessége a Tottenhamnek. Itt erről nem beszélhetünk. Itt rengeteg olyan játékos van, azt keresed éppen, hogy...
Nem, megtaláltam, csak azért mindjárt beleszólok.
Hogy oszlik meg a gólok
most
száma.
Bele?
Tehát azt, hogy... ne szólj bele. Azt, hogyha éppen nem megy egy játékosnak, éppen az adott nap nem úgy kapja, akkor más több játékos magára tudja vállalni azt a szerepet, azt a kezdeményező készséget, hogy gólt fog szerezni.
Ja, és... ebben sok mindenben van, bocsánat, csak ugye, mert a Boniface-szel kapcsolatban azt nyilván hozzá kell tenni, hogy azért neki volt egy hosszabb kimaradása, de hogy jól dolgozott ebből a szempontból az egész szakma is, mert egyrészt volt egy Patrick Schick, akit meg sikerült visszaépíteni azért ugye a szezon második felére, és azért ő is tudott hasznos tagja lenni ennek a csapatnak. Igazolták, hogy a Borja Iglesias biztos, ami biztos itt a szezon második felére. Doma már nagyokat fújtat közben.
Na, neki olyan nagyon nagy szerepe nem volt, de...
De nem, azt akartam kihozni csak ebből az egészből, hogy nem áll meg Xabi Alonsónál a jól végzett szakmai munka Leverkusennél, hanem az egész keretnek a felépítése nagyon jól sikerült erre a szezonra, és az a szép ebben az egészben, hogy egyáltalán nem biztos, hogy szét kell, hogy kapkodják ezt a csapatot a nyáron, vagy még akár abban is bízhatnak, hogyha esetleg mennének is el kulcsjátékosok, amit nem feltétlenül látok most itt hirtelen.
Hát Wirtz lehet a legnagyobb félelem, ugye ő pont jókor lőtte élete karrieri első felnőtt mesterhármasát, mert ez a meccs ez így az ünneplésről is szólt, de hát most akkor megint lehet majd egy egész nyáron át beszélni, főleg ha a németek jól szerepelnek.
De tényleg pont ezt akartam, de most érted, mondjuk eladják Wirtzet, oké, az valóban fájó lenne a Leverkusennek, de egyrészt akkor nyilván egy elég komoly lelépési díj érkezne
igen.
A klubnak a bankszámlájára. Én egyébként nem vagyok benne biztos, hogy most kellene Wirtznek személy szerint menni, ahogyan Xabi Alonsónak sem volt egyértelmű, hogy ez neki muszáj most akkor tovább lépnie, mert Wirtznek is biztos, hogy lesz még erre lehetősége, de hogy pontosan ezek miatt a dolgok miatt, amiket itt emlegettünk, hogy nem félteném egyébként attól a Leverkusent, hogy ne oldanak meg okosan aztán a pótlást, hogyha kellene.
Na itt a kezdő támadó ötös, támadó alatt értsd a szélsőket is, mármint, hogy nem csak a szárnyakat, hanem a szárnyvédőket is. Grimaldo 9 gól 11 assziszt, Wirtz 11 gól 10 assziszt, Boniface 11 gól 8 assziszt, Hoffmannnak is van 5 gól mellett 6 asszisztja. és Frimpongnak meg 8 gól, 7 assziszt, tehát mind az ötnek legalább 10 gólban szerepe volt, ugye Hoffmannnak az 5 plusz 6, az 11, az nem olyan nagyon sok, de hát a másik négynek ez de gyakorlatilag az a legszebb, közelebb van a 20-hoz.
Hoffmann várna talán még a leginkább ebből a szempontból, hogy elő legyen gólpasszok, uh-huh. még akár gólok tekintetében is, de hogy azt mondja, hogy a szárnyvédőid ennyire veszélyesek legyenek, az valami egészen elképesztő.
És még kicsit én mélyebbre mentem, mert a gólpassz előtti paszt is kiírtam, Xhaka 6, Wirtz ott is 5, tehát hogy mennyire tevékenyen részt vesznek Wirtz a gólokba, gólpasszokba, illetve a gólpassz előtti passzokba és a támadás építésekbe.
És akkor még tényleg, amit mondtál, Ádi, hogy mögöttük kik vannak, Nathan Tele is mekkora szezon ment, és kigondolta volna, hogy ott tudja újraépíteni magát, úgyhogy le a kalappal a Leverkusen előtt. Még egy buta statisztika mára ide, mert hogy...
Szóval minden statisztikát mondtam, akkor buta volt. Ezért készül az ember.
Nem, azok nagyon jók voltak. Kingsley Coman felnőtt karrierje során először nem nyer bajnoki címet, mert a Juve-ba is, a PSG-be is, és a Bayern-be is eddig mindig nyert. Meg hát ugye ott tartunk, hogy 11 év után végre nem a Bayern nyeri a német bajnokságot. Azért ezt is durva kimondani.
Ezt milyen jó kimondani.
És milyen jó kimondani, igen.
Igen, én nyilván itt olvastad a lapomon Comant, és azért hoztad föl. De Coman versus Harry Kane.
Igen, igen.
Ádi, melyiket vinnéd el a csapatodba? Tehát azt, aki mindig nyer valamit, bajnoki címet, mindig nyer bajnoki címet, vagy éppen Harry Kane. Igen, és nem akarok, kedvelem Harry Kane. Tehát azt, amit José Mourinho kihozott belőle, hogy egy tipikus 9-esből egy visszalépő 10-est, aki ráfordul és osztogatja a társakat, 20x évesen, aki így tudott fejlődni, az nálam egy hatalmas elismerés. És nem viccelődni akarok vele. De az, hogy eljön, és pont most törik meg, és biztos, hogy fognak vele viccelődni, valószínűleg nyerni fog még egy bajnoki címet.
Hát már a szuperkupa döntőn röhögtek azon, hogy megérkezett, hogy megnyerheti az első trófeáját, de nem.
Na, melyiket vinnéd el?
Hát most nyilván Harryként egyébként alapvetően, most minden
nem
viccen kívül, persze. Tehát Comannak azért ezekben a bajnoki címekben persze volt szerepe, de hogy ebből hány olyan szezon volt, amikor ő igazán húzó embernek számított ebben a Bayern Münchenben? Melyik egy nagyon jó játékos. Tehát, hogy...
Csak a Coman meg beolvasztja azokat az aranyérmeket, akkor egy kisebb fajta országnak az aranykészlete ott van nála.
Abszolút, abszolút.
Aranytartalék.
Jó, lépjünk tovább. A Premier League-ben még nincsen győztesünk. Várjál, mindenki elmondta a hét pillanatát?
Te elmondtad a hét pillanatát?
Én nem mondtam, de akkor én elmondom gyorsan. Mert nálam João Félixnek az ólózós gólja volt az, amit volt szerencsém a helyszínen látni, és ami lenyűgöző élmény volt, mert a Cádiz stadionja az egyik legmeredekebb stadion, nem csak Spanyolországban gyarítom, vagy a világon is, mert a felső karé ez a tipikus jó meredek, és föntről az az élmény, ami ott amúgy katlan hangulatban fogadott, az egészen gyönyörű volt, de erre visszatérünk majd. Menjünk a Premier League felé. Most már ez a végleges döntés. Mert hogy a Premier League-ben sincs még bajnok, vagy a Premier League-ben még nincsen bajnok, de most azért, mintha kaptunk volna egy csattanós választ arra, hogy mi lehet itt a szezon végén. És...
Mert olyan hatalmas különbségek alakultak ki az első három helyzet között, hogy valóban itt most már nehéz arra gondolni, hogy bárki is megszorongassa a Manchester City-t.
Innentől kezdve nem tudom, hogy van-e olyan ember, aki ne a City győzelmére fogadna.
Hogyne, biztos. Hát most pont ezért annyira minimális a különbség, és tényleg most persze várjuk meg, hogy mi lesz az City-vel is a bajnokok ligájában, de ott se hiszem, hogy... Tehát ez lehet még egy baromi kiadós szezon még mindig a Manchester City-nek, és akkor még persze próbáld ezt összehozni a bajnoksággal is. Nem, tehát itt még az ég a tényleg semmi nem dölt el.
A pénteki műsorban egy órán keresztül Vajkal arról beszéltünk, hogy lesz bajnok az Arsenal, de 90 perc alatt úgy néz ki, hogy ez szertefoszlott, romba dőlt. Én azt gondoltam, és adásban is elmondtam, hogy szerintem a Liverpool fog legelőször kiszállni itt a bajnoki hajrából.
Tettek is azért a hétvégén.
Nyilván egy nappal hamarabb, mint az Arsenal, tehát akkora nagyot nem hibáztam. Az Arsenalra nem számítottam, hogy ki fog kapni. Én azt gondoltam, pont az elmúlt évekből tanulva, és erősödött annyit ez a csapat, hogy amikor egy ilyen döntő mérkőzés van, amikor a riválisod mondjuk egy nappal korábban játszik, és ő hozta a meccsét, hogy ezt föl tudnak nőni, és tudják hozni ezt.
De ez is simán billenhetett volna a másik irányba.
Billenhetett volna, nem billent. Tehát, hogy megvan az is, hogy miért nem tudta ezt az Arsenal megugrani. Szóval egy kicsit azt érzem, amit már a Bayern meccsen is éreztem, ott is érdekes volt, mert azt is úgy néztem, hogy két mérkőzést együtt, de gyanítom itt a teremben mind a hárman így vagyunk ezzel.
Igen, két mérkőzés néztem, egyik csak a másik a Boston Red Sox Baltimore Orioles mérkőzés volt.
De nem tévedtem, hogy kettőt. És ott is az volt az érzés, hogy megszerzi az Arsenal vezetést, szép gól Saka, kimarad a következő lehetőség, és összehozza Arsenal két olyan gólt, ami abszolút nem volt rájuk jellemző, és ez el lehet mondani azt, hogy na megint itt van a lehetőség, hogy kezedbe vedd az irányítást, vagy a párharcnak a végére úgy menj bele, hogy te vagy előnnyel, és a két belső védőd, aki egy éve, másfél éve szinte hiba nélkül, nyilván ha sérülés van, akkor nem, de amikor együtt pályán vannak, szinte hiba nélkül játszanak, és megint mikor? A szezon egyik legfontosabb mérkőzése. És ettől félreértve nem lefutott még a párharc, de ezt éreztem, lehet, hogy még
és
az Arsenal.
És a hétvégén is ezt érezted?
A hétvégén is ezt éreztem, hogy teszem hozzá még egyszer, hogy felváltva néztem több sporteseményt is, és ezt éreztem, hogy az Arsenalnak volt lehetősége, főleg az első féldőben, hogy gólra váltsa azt a helyzetet, azt a lehetőséget nem sikerült, és a második féldőben már viszont egy szenvedést is éreztem, egy görcsösséget, amiből megvan a sebességük hozzá, hogy kivédekeznek egy lehetőséget, egy gyors átmenet fejben, aztán egy levezetett kontratámadás és gól, de aztán nem volt meg ez a kellő átütő erő benne. És most ezek után, és tudva azt, hogy az Arsenalnak van három rangadója, az meg viszont nagyon sok.
És úgy tűnik, hogy tulajdonképpen az a pozíció, amit egész szezonban itt emlegettünk, ez a Martinelli gyenge játék, nem gyenge játék, most megint egy újabb érdekes döntést hozott, mert Trossard kezdett ezen a meccsen Arteta, aki a meccs után annyit mondott erre, miután megkérdezték tőle, hogy miért, azért, mert én vagyok az edző, és én döntöm el, hogy ki kerül a kezdőbe.
De azért Trossard tett azért az utóbbi hetekben, hogy legyen jogosan hely a kezdőcsapatban szerintem.
Hát ez az. Csak akkor ki fog kezdeni itt a hétközben a BL-ben?
Lehet, hogy nem ő. Hát ez is benne kell legyen, amikor így játszol egymás után ilyen mérkőzéseket, akkor nem kérdés, hogy azért valamilyen szinten egy-két embernek legalább néha muszáj adod valamiféle pihenőt, mert nem lehet egyébként megbírni ezt a gyűrődést.
Hát muszáj rotálni, és amikor ilyen képességű játékosod van, egy Trossard, akit itt tudsz rotálni, vagy őt rakod be a pihentetni vágyó játékos helyett, hát az extra egyedző életébe. Most gondoljatok bele, valószínűleg ma az Arsenal regenerált egyet, vagy lehet, hogy már tegnap este elkezdték, és vagy ma este, vagy délután, vagy holnap legkésőbb neki el kell utazni Münchenbe. Tehát fel kell szállni a repülőre, kell egy kicsit utazni, akkor a Bayern München elleni mérkőzés, nyilván egy BL mérkőzés körítése. Voltatok rengeteg stadionban, azért érzitek egy BL meccs és egy bajnok között az más, és a Bayern München attól függ, hogy nincs egy jó szezonja, nekik is az év mérkőzése lesz, az biztos, ha valamit hát nyerni szeretnének.
Ez most abszolút neki az év abszolút, meccs, az nem is kérdés.
És láttunk már jó pár az Arsenalnál, az Arsenal nagyon erős mentálisan, de akkor inkább úgy mondom, hogy több olyan csapatot ott megszenvedni, ahol szinte minden csapat részben volt olyan vezéregyéniség, olyan karakter, akik a nagyból kicsire összementek. És az Arsenalnak nemzetközi szinten egy rutintalan csapata van. És nekik ott az első 10-20 perc, 30 perc, az létfontosságú lesz, hogy túléljék. Uh-huh. Hogyha az a München lesz, amire most számítunk. És nekik úgy kell belemenni, hogy az a München legyen.
És ha már erről a Martinelli Trossard kérdésről beszéltünk, akkor itt kulcs szerepe lehet akár Ødegaardnak is, aki nem biztos, hogy 100%-os lesz azon a mérkőzésen, mert most tegnap megsérült, de tehát, hogy nem biztos, hogy nagy a baj, csak hogyha vezérekről beszélünk, akkor például az, hogy mennyire lehet kiégni egy olyan edző alatt, mint amennyire Arteta hajszolja az övéit, és mint amennyire ő föl tudja korbácsolni itt a kedélyeket, az számomra megint egy kérdés, és Ødegaard volt ebben az egyik vezér, tehát ő a pályán is itt az egész szezonban folyamatosan hajtotta a többieket, és az élre állt, csak lehet, hogy az most egy kicsit már kifáradhat egy ilyen, lehet, hogy már nem tudja még egy szinttel följebb tornászni ezt Arteta, és ezzel kicsit lefullad a motor.
De erre szoktuk mondani, hogy Ancelotti ennek a nagymestere, hogy ezt nagyon érzi viszont, hogy a csapatának mikor kell a legjobban pörögni, és ez valahogy mindig a szezon utolsó harmadára szokott esni a Real Madridnál az utóbbi években. Ez is ebből a szempontból, ez is egy fontos tapasztalás lehet akár egy edzőnek, vagy egy egész csapatnak egy keret számára, és pont ez, amit Adrián is mondta, hogy ez az Arsenal nemzetközi szinten, pláne a Bajnokok Ligájában ugye nem rendelkezett komoly rutinnal, a kieséses szakaszban meg végképp nem. És ebből a szempontból ez egy nyilván nagyon jó tapasztalás, már itt ez az első meccs is a Bayernnel szemben, és igen, kritikus lesz a visszavágó is. Aztán ebből lehet persze olyan lendületet venni a továbbiakra, ami megtolja itt tényleg a boldogság szekerét mindenkinél, és akkor könnyebben veszik ezeket az akadályokat, csak tényleg az, hogy a bajnokságban is azért még nehéz mérkőzések várnak a csapatra. Ha esetleg tovább mennek a Bajnokok Ligájában, akkor még minimum 2 baromi nehéz mérkőzés, tehát itt rendesen fel kell kötni a gatyákat, az biztos.
Abszolút így van, és a Xabi Alonsonál már fejemben volt Ancelotti szerepe, tehát láthatjuk a Bayern Münchennél, akihez nyúl éppen, az aranyjá változik, és hozza neki azt a mérkőzést. Volt ugye, talán együtt is voltunk bennom a mérkőzésem, Brahim Diaz amikor nem játszott, és a bemelítésnél tudta meg, hogy kezdenie kell, és hozott, rugott 2 gólt, adott egy gólpaszt, vagy lehet, hogy fordítva, de tevékeny részt vált, hogy nyerjen a csapat. Illetve a másik, ami tényleg, ha megint kikacsintok az előző heti műsorunkra, amikor pont Declan Rice-ról beszéltünk, Ödegorról beszéltünk, Bruno Fernandesről beszéltünk, illetve Rodriról, hogy le vannak terhelve ezek a játékosok. Mm. És akkor gondolkoztam sokat rajta, hogy oké, mindegyik tengelyjátékos, mindegyik a csapat támadás építéseiben vezérszerepet vállal, és lehet, hogy egy szélső, aki fut rengeteg sprintet, rengeteget egy-az-egyezik, másképp fárad el, inkább a teste fárad el, de ezek a játékosoknak, meg a szellem, a mentális dolgai egy mérkőzésen annyira igénybe vannak véve, hogy elfáradnak egy meccs után. Tehát...
Vagy fejben is olyan koncentrációt igény nyilván ezen kell a posztokon játszani, hogy valóban kimeríti egészen egyszerűen fejben is az embert.
Így van, nekem is volt olyan mérkőzés, amikor annyira elfáradtam fejbe, hogy ittam egy pohár sört, és már tök jó voltam. Tehát, hogy másképp hatott a szervezetre az az egy pohár sör is. És ez nagyon igaz, és ugye Rodrinak volt a múlt héten, vagyis a múlt héten a Real Madrid mérkőzés után az, hogy ő neki most kell egy kis pihenő. Nyilván ott voltak családi okok, amik történtek, de az a meccszám, amin ő pályára lépett, az igenis azt hozta, és Guardiola is mondta, hogy keressük azt a megoldást, ebben a felfokozott hajrában, Real Madrid mérkőzés visszavágó, bajnoki versenyfutás, kell pihentetni. Hogyha majd oda fogunk jutni, hogy döntő van, vagy az utolsó 38. fordulóba dől a Premier League, akkor a Rodri 100%-os legyen. És ez valahol a szépsége az egésznek. Nyilván azok a csapatok, akik eljutnak ilyen téren a Bajnokok Ligáján legvégéig, rengeteg pénzzel rendelkeznek, a legjobb játékosokat tudják megvenni. De pénzzel nem tudod megvenni, hogy ő friss legyen, nem mész be az üzletbe és veszel 10 kiló frissességet mondjuk.
És ráöntöd így a csapatra.
Így van, de meg tudod venni a legjobb fizioterapeutákat, a tudományos háttérrel a legjobb szakembereket, vagy éppen nyilván más tudománytéren szétnézel, hogy lehet, hogy most sokan az ismerőseim közül fogják a fejüket, hogy nem tanultam elég jól az egyetemen, vagy a különböző licenszeken, de a regenerációt mondjuk 72 óráról, vagy 48 óráról lecsökkentett 36-ra. És talán már szakirodalom ezt is adja, hogy másfél nap alatt ki tudod pihenni egy ilyen mérkőzést. Ami ebben a naptári hajrában az elengedhetetlen.
Volt az Athleticen egy ilyen cikk ma reggel, hogy 10 ok, amiért még nem dőlt el a Premier League, és ami benne a Manchester City elbotolhat. És Rodri volt az egyik, hogy ő, ha nem lesz 100%-os, ha nem tér vissza időben, akkor az még sokba kerülhet a Citynek. Hogyha személyekre térünk ki, akkor Haaland a másik, aki a hétvégén ugyan visszatért, úgymond, tehát, hogy megint betalált, de ugye büntető is volt, meg a Real Madrid ellen mégsem ő volt a megmentő, 2 bombagól kellett a Bernabeu-ban. Mi volt még ott? Guardiola túl gondolja. Túl lehet gondolni ezt a Real Madrid elleni visszavágót?
Biztos túl, csak tényleg ez volt, amire azt mondta, hogy talán, mint hogy a Guardiola is azért most ebből azért már veszített volna itt az utóbbi években, és hogyha valami, és talán sikerült volna tanulni a saját mamlasságaiból is.
Szerintem se fogja ezt túl gondolni. Viszonylag közel van a 2 mérkőzés, sőt, tehát 1 hét. Nincs is nagyon ideje nagyon gondolkodni ezen most szerintem. Meg hát, hogy olyan mérkőzés lesz, amit szerintem nem kell túl gondolnod, hanem csak kivenni azokat a Real Madrid erősségeket, mert azt nem kell neki már túl gondolni, hogy hol nyeri meg ezt a mérkőzést, hanem azt kell neki megtalálni, hogy a Real Madridnak a szélvész játékosait, és ha te labdát veszítesz, azok őket ne tudják egyből megjátszani. Ha ezt meg tudja oldani, akkor tudja kontrollálni a mérkőzést. Hogyha ezt nem, és megint azt fogjuk látni, hogy Vinicius Rodrigo egy félpályán területen versenyt fut a Manchester City védőivel, akkor szerintem a Real Madrid fog tovább jutni.
Hát volt erről szó a keddi Bajnokok Ligája kibeszélőnkben, de hogy azért az összességében rendkívül meglepő volt, hogy ennyire oda-vissza volt a meccsnek a képe, és ennyit rohangáltak, úgymond, és hogy ebben a Manchester City majd, hogy nem partner volt. Csendesebb visszavágóra számítasz?
De valahol meg Guardiola se tudja meghazudtolni magát.
Ugyanez, szó szerint ugyanez jutott eszembe.
Tehát, hogy emlékszem én egy olyan Atlético Madrid City meccsre, amikor szinte a City föl akarta venni az Atlético Madridnak a stílusát. Verekedni akartak, ölni a játékot. Az nem ők voltak. Itt sem azt mondom, hogy azt kell nekik tenniük, de az, hogy esetleg te visszaállsz a Real Madrid ellen hazai pályán, én azt nem tudom elképzelni, hogy Guardiola meghúzza. Tehát ő úgy neki fogja küldeni a sajátjait. Tehát valamilyen szinten, amit a Bayern Münchennek ki kell használni az Arsenal ellen. És itt is azt kell csinálni. Nyilván azt elég sokat elemeztük a Real Madridot, hogy ők milyen sok gólt kaptak az első 10 percben, ugye. Ha visszaemlékszel, az ősz folyamán is beszéltünk erről még itt a tél elején is. De vissza tudnak jönni egy mérkőzésbe, legyen az akár City az ellenfél. Úgyhogy én egy hasonló ilyen őrült mérkőzésre számítok.
Két szó a Real Madridról, ha már itt említetted a sok kapott gólt. A bajnokságban 31 bajnokin 20 kapott gólnál jár ez a csapat, úgyhogy össze-vissza kellett cserélgetnie a védelmet Ancelottinak. Most akkor ez a La Ligát árazza be kicsit, mert az az érzésem, hogy ez kell, hogy legyen a végkövetkeztetésünk, miközben mondjuk a Manchester City ellen most 3-at kapott, és amint mondtad, a meccsek elején azért, nem tudom, az koncentrációs hibának rójuk föl, vagy tehát, hogy összességében ez nagyon furcsa, hogy Nachoval, Chouamenivel sokszor belső védőként ennyire kevés gólt kap még mindig a Real Madrid.
Nyilván szerintem, hogy érdemes megvizsgálni úgy, hogyha visszagondoljuk, a City ellen ugye volt egy harmadik, negyedik perces gól, egy váratlan szabadrúgás, tehát, hogy az nem egy kalkulálható dolog. Volt...
Két védhetetlen, egy Foden és egy Guardiol bomba.
Egy Guardiol bomba. Talán gyengébbik lábbal is rúgta el, ugye?
Jobban szerintem.
Uh-huh. Igen?
Hát de baloldal szokott játszani.
Tehát, hogy nem az erősebbik lábával rúgta el, és volt egy Foden, ami mondjuk Viniciustól látunk a La Liga mérkőzéseken, egy hasonló erős gól, vagy Bellinghamtől. Tehát ezekre nem tudom azt mondani, hogy beárazzuk ezzel. Olyan téren be lehet árazni a La Ligát, hogy ott is fantasztikusan jó játékosok vannak, de mondjuk, és nekem, ha a két liga közötti párhuzamot kell nézni, szerintem az a La Liga játékos tud megélni, illetve nem megélni a Premier League-ben, szerintem egyénileg több idejük van átvenni a labdát, több idejük van tolni egyet rajta, és azt elvégezni, kivitelezni azt a lövést tökéletesen, de viszont arra nagyon kevés játékos van, aki mondjuk Foden, Vinicius, aki ezt ugye meg tudja csinálni a védőnyomása alatt. Vagy akár úgy adok egy ütempaszt a beinduló szélsőmnek, lásd Bruno Fernandes, hogy nyomás alatt vagyok, és az ellenfélhetőség tépik le rólam a mezt. A La Ligában szerintem kevesebb ilyen típusú játékos van. Lehet, hogy több lenne, hogyha meccsek tempója másabb lenne, mint egy Premier League mérkőzésen, de ilyen pillanatban nem ez van. Tehát ilyen téren lehet azt mondani, hogy ez beárazza a La Ligát, de így egy meccsel így összehasonlítva egy egész nemzetnek a bajnokságát, szerintem az erős, igen. Úgyhogy nem, persze megcsináltam volna Guardiola.
Van egy kicsit más érzésem, ami itt nem csak a BL, hanem a bajnokság kapcsán is felvetődött bennem, hogy a Real Madridnál mennyire régóta együtt van úgy a csapat magja, és itt a Bajnokok Ligája meccsen is, ugye elmondjuk néha-néha, hogy Carvajal valahogy ezekre a fontos meccsekre, mint hogyha hanvaiból föltámadva ilyen döbbenetes teljesítményekre lenne képes, és most még a szokásosnál is bátrabban előre ment, de ami az összeszokottságot illeti, amikor Carvajal előre megy, akkor valahogy csodák csodájára Valverde minden alkalommal érzi azt, hogy mikor kell mögé lépni, és ugyanez igaz a többi középpályásra is nagyjából, tehát igaz, hogy az egyik távoli lövésnél Kroos csúszott le, de minthogyha egy fél szó se kellene hozzá, hogy megértsék egymás mozgását, és ugyanez volt egyébként akkor is, amikor a City megpróbált valahogy forogni ott a szélen, és Valverde és Carvajal valahogy helyet cseréltek, nem is tudom, tehát hogy valahogy más jutott arra az emberre, akire kellett volna, és egymásra se kellett nézniük, pontosan tudták, hogy mikor van az a pont, amikor vissza tudnak ugrani a saját helyükre és a saját emberükre, és az döbbenetes látni minden alkalommal, hogy ez ennyire folyékonyan megy, és egyetlen egy hiba sincsen benne.
De benne van mind az is, hogy nyilván, tehát egyrészt Carvajal egy nagyon jó játékos, oké, tehát egyrészt nem is fiatal, meg valóban az is biztos benne lehet, hogy ő azért végigjátszotta elég komoly nyomás alatt az egész pályafutását, nagyon komoly sikereket élt meg. Őt motiválni, felpörgetni lehet, hogy egy nem tudom, egy tényleg egy Cádiz elleni bajnokira nem biztos, hogy nagyon egyszerű már. De egészen más az, amikor meghallod valóban a BL indulót, és pláne akkor, amikor ezt már a kiesése szakaszban egy Manchester City elleni meccsen hallod meg. Biztos, hogy benne, hogy ez is sokat számít. Az meg a másik, hogy azért Valverde sem tegnap kezdett el játszani ebben a csapatban. Van egy nagyon jó edzőjük Carlo Ancelotti szemében, ezt nyilvánvalóan hozzá kell tenni, de Valverde is az is lehet, hogy segített azért sokat, hogy pont az, hogy ugye neki is kellett annak idején azért többször helyettesíteni, akár jobb hátvédként is Carvajalt, amikor nem volt más erre a posztra. De egyébként is egy baromi intelligens játékos, tehát tényleg éppen csak kapus nem játszott, ő is már itt a pályafutása.
Nagyon fura hallani, hogy ugye lehet, hogy ő szorul ki most a középpályáról a rangsorban, hogyha esetleg úgy áll.
De ott is mi az, hogy rangsor, érted? Tehát, hogy meg az mennyire képlékeny, meg mennyire is számít, vagy mikor számít, érted? Tehát az, hogy azt se tudjuk most, oké, itt a szezon végéig, hogy fejezi be a Real Madrid majd, milyen játékrendszerben akár, mert ugye a szezon előtt se gondoltuk, hogy mondjuk így fog kinézni ez a csapat éppenség. Úgyhogy én nem gondolom, hogy Fede Valverdének nagyon kellene bármitől is tartani azért hosszú távon itt Madridban. Ennek a csapatnak a jövőben ő még nagyon fontos szerepet fog játszani szerintem.
Kicsit Carvajalra visszatérve, ha végig gondoljuk a Real Madridot, ugye azért említetted, Ádi, hogy változott a csapat nyáron, és hogy oldják meg Benzema pótlását, megoldották abszolút, én azt gondolom, és egy kicsit a csapat áttevődött a bal oldalra. Vinicius is onnan szeret befelé játszani. Ha nincs Vinicius, Rodrigo az, aki betölti. Ancelotti, mivel ez a rombusz középpályát húzza, nagyon sok esetben ők bent vannak a pálya tengelyében, és ezért Carvajalnak a jobb oldalon nyílik egy olyan, amit a időkapacitása miatt meg tud csinálni, hogy fölfusson, és utána 4 gólya van a La Ligában már, tehát rengeteg keresztlabda, rengeteg forgatás rájön ki, ő abból vagy befelé játszik egyből, vagy van egy fölé felfutás 10-es pozícióból, akár Bellingham, akár Toni Kroos, akik ezeket megcsinálják, és ebből tudnak bontani. Szóval ezt ő adja a fizikális teljesítménye miatt, meg a játékügyessége miatt. A másik pedig itt a, nem teljesen értettem Doma ezt a játékosok cserét a pályán, de ha megnézzük az utóbbi években, nincs előttem a kép, nincs előttem a jelenet, tehát nem téged kritizálva ezzel.
Ja, jó.
Azért nagyon kevés olyan csapat van, és főleg ezekről a csapatokról, akikről beszélünk, hogy már nem az, hogy 4-4-2, és csak azt látod védekezésbe, csak azt látod támadásba, hanem itt más csinál egy csapat labdával, és más csinál labda nélkül is. Akár a Real Madridra térve, hogyha ezt lehet, hogy nekünk rombusz rajzolnak föl a spanyol kollégák a meccs előtt, de azt a rombusz, azt nagyon ritkán látod a mérkőzésen. És ebben nincs is baj, és az, hogy a játékosok helyet cserélnek a pályán, felismerik, igen. Ott volt a Liverpool bajnok. Ment jobb oldalon Alexander-Arnold, bal oldalon Robertson. Henderson meg éppen figyelt, és egy kicsit afelé, az oldal felé pozícionálta magát, hogy majd a Robertson bead, bal oldalról, kicsit ott van, ha labdavesztés, ott segítek. És ebbe lett nagy, most már minden ilyen csapat, és jó is, hogy beszélünk erről, mert itt ezt észre kell venni, hogy a játékosok egymás pozícióját figyelik, betöltsék, legyen az, nyilván ti is estek ebbe a hibába, hogy annyi mérkőzést néztek egy hétvégén, nem is tudom, melyik játékost akartam most mondani, hogy szerelt csatárként jobb oldali pozícióba. Uh-huh. De akár Griezmannról is elmondható, hogy a 5-3-2-ből sokszor védekeznek 5-4-1-et, és ő van a bal szélen, és van, hogy a saját 16-osán belül szerel, majd 4 perc múlva meglő egy fantasztikus gólt a 16-osan belül.
Az biztosan kijelentett, hogy ami régen, tényleg amikor még Championship Managernek hívták a foci menedzser játékot, tök egyértelmű volt, hogy mondjuk ha nem is három sorba teszed fel a játékosokat, hogy védelem középpályás támadós, hanem ott is volt külön akkor söprögető, meg védekező középpályás, meg támadó középpályás, de hogy ennyire sematikusan nem tudod már egyszerűen leírni tényleg jelen pillanatban a csapatoknak a felállását, és valóban egészen más dologról kell beszélnünk a legtöbb esetben támadásban, felállás tekintetében, és teljesen más dolog védekezésben, ami most már alap egyébként, de ez mondjuk az utóbbi hát 5 évnek mondjuk a nagy fejleménye.
Talán lehet, hogy kicsit több is, de valóban így van, és ezt követni kell. Tehát, hogyha ilyen játékosokat akarunk látni, akkor ilyeneket kell képezni, akik több pozíciót tudnak megoldani, akár elő vagy hátul. Ma és már én
azt mondom... Bocsánat, hogy azt akartam kezdeni ebből az egészből, hogy tehát ilyen nagyon sematikusan nem tudunk beszélni egyszerűen tényleg egy csapatnak a játékáról.
Én a Cádizéről nagyon sematikusan tudom beszélni.
Hetafe, Cádiz. Igen, tehát nézd meg, ha 5 évet mondtál, 10-15 évvel ezelőtt még az a klasszikus 10-es pozíció, az már nincs. Az most már bal szélsőt játszik. Vagy jobb szélsőt, vagy kicsit mélyebben Eriksen visszatért a Unitedba, egy klasszikus irányító játékos volt, és volt, hogy Casemiro mellett futballozott. Bruno Fernandes, akit még 10-esnek mondhatunk, szélsőt játszik. 4-4-2-be védekezik szélen. Lehet, hogy nem most a napokban, de amikor még több United meccset néztem, ez előfordult. Ma egy szélsőről úgy beszélünk, hogy igenis, ha úgy hozza az élet, akkor be kell tudnod rakni, ha úgy, bármi történik, jobb hátvédbe egy 10 percet le kell tudnia játszani. Nem tudsz többet cserélni, meg kell, hogy oldja. Szóval átalakul a futball, ezért is én ennek nagyon örülök, mert még több olyan az edzők szabadjára tudják engedni a fantáziájukat, mert csak rajtad múlik, hogy mit hozok ki a játékosból.
Hát Xavi szabadjára engedte a saját fantáziáját, mert hogy ezen a mérkőzésen, amihez volt szerencsém Cádizban,
kezdjük az elejéről. Tehát az egész túráról akkor mesélj már szerintem egy picit, mert az ja. Nem csak Cádizban jártál, hanem egészen intenzív kis úton voltatok.
Van egy ilyen kezdeményezése a La Ligának, aminek az a neve, hogy La Liga Experience. Azért izgalmas, mert nem kifejezetten az adott országok csatornáitól hívnak meg embereket, hanem az a cél, hogy a különböző országokban, ahol közvetítik a La Ligát, olyan embereket hozzanak el, akik meglehetősen nagy követőtáborral rendelkeznek a különböző közösségi média platformokon. Hát nekem ez 700 embert jelent az Instagramon, tehát nyilván nem én voltam az, akit megcéloztak ezzel.
De akkor ki?
Csak Gelencsér Timivel voltam, ugye, aki viszont nem tudom, 430 valahány ezer követője van, tehát neki azért van néhány, de pont azért mentem ki, hogy kicsit egyrészt Timit tudjam segíteni, másrészt meg nem volt más, aki most elvállalta volna
férfi influencerek közül, úgyhogy
igen, úgyhogy duzzogva igent mondtam rá. Lett is 15 új követőm Instagramon, úgyhogy
már megérte.
Meg hát annak a 700-nak, annak vittem a La Liga jó hírét, de csak hogy egy példát mondjak, különböző meccsekre szoktak meghívni különböző országokat, majd, hogy nem random válogatják össze azt, hogy melyik ország hova mehet, azért, hogyha egy adott játékosnak egy jó játékosa valahol ott van, Kangin Lee tavaly a Majorkában, akkor tavaly a dél-koreaiokat oda vitték Majorka meccsre. Itt most egy indiai és egy albán csapattal voltunk együtt, így magyarok. Az indiaiaknál egy 8,5 millió követővel rendelkező YouTube csatornának két rendkívül szimpatikus, egy fiú és egy lány volt ott.
Az ott kicsinek számít.
Az abszolút, igen, tehát hogy mondtuk nekik, hogy
mikroinfluencerek.
Hát gyakorlatilag csak egy Magyarország követi őket YouTube-on, de hát ha belegondolunk a lakosságba, akkor arányosan ez nekik nem olyan nagyon durva, tehát hogy azért Indiában ez nem vészes. Albániából pedig úgy oldották meg, hogy volt egy nyertes. Egy úriember, 30 év körüli, aki azt mondta, hogy soha életében nem járt még külföldön, de rendkívül szimpatikus volt, és egyébként fiatal játékos, tehát ilyen U11-es, U10-es szinten azt mondta, hogy edzősködik, és hát nagyon élvezte az egész utazást, úgyhogy az egésznek megvolt a maga varázsa, és hát...
De pont az volt a lényeg, hogy nem csak foci meccsre vittek titeket, hanem egy kicsit próbálták így bemutatni, hogy na, mi mindenről szól még egyébként Spanyolországban, a spanyol kultúra, meg az életet.
Igen, igen, és hogy ezt valahogy az influencerek így terjesszék a közösségi médiában, és ezáltal megismerik a La Ligát, és a spanyol kultúrát is az emberek, ez a fő cél. És hát olyan módon, hogy ezért a La Liga nyilván nem tartozik az éppen tönkremenő félben levő vállalatok közé, gyakorlatilag mindent megadtak nekünk, amit csak lehet, tehát amit el lehet képzelni egy ilyen túrán. Abban a hotelben szálltunk meg, ahol a Cádiz-Barca meccsnek a játékvezetője, és egyébként meccseket közvetítő médiaprónak a különböző képviselői. Fantasztikus éttermekben jártunk. Ettünk abban az étteremben, mondta az ottani pincér, ahol másnap a Cádiz elnöke, Manuel Vizcaíno Joan Laportát fogadta, ugye a hivatalos meccs előtti ebéden. Szóval...
Egyszer találkoztam Joan Laportával egy WC-n. Mondjuk az Anfield-en a Liverpool-Barca mérkőzés szünetében, de...
És beszélgettetek egyet?
A gondolatod, de éppen egymást váltottuk. De akkor én könnyebben elfértem mellette befelé menet.
Ez még
a 2000... mikor volt Liverpool Barca, nem 2000, de Ronaldinho Gudjonsen, ez még hát az a Barcelona.
5 és 10 között valahol lehetett.
Ez 5 talán.
Hát volt, nem olyan rég, ugye a Alexander Arnold gyors szöglet elvégzése, az 18-ban volt talán,
már ezt gondolom, ez 6 vagy 7 lesz szerintem, mert ugye a kettő, mert úgy volt, hogy a Magyar Televíziónál dolgoztam még, akkor már ott voltak a BL-nek a közvetítés joga, és ugye Egri Viktor közvetítette a meccset, én vele utaztam ki, és ugye 2006 őszén került vissza a Bajnokok Ligája akkor a Magyar Televízióra, mert az Arsenal BL döntőjét még éppen nem az MTV adta, tehát szerintem akkor az lett, hogy 2007 lesz.
Na. Írjátok meg kommentben.
Nem, ez, bocsánat, ez pont azon az a játékhét volt, amikor az Arsenal meg ugye negyed döntőt játszott, szintén a PSV-vel szemben is kiestek, mert ugye én úgy jöttem hazafelé, hogy a Londonon keresztül mentünk nyilván, Londonban mentünk repülővel, és akkor ott onnan vonattal tovább Liverpoolba, és akkor visszafelé évet még tudom, el tudtam menni az Emirates-be, mert akkor csináltattam meg a Bergkamp ezemre a feliratot a stadionban.
Ez Fehér Csabi nagy...
Így van.
Nagy hát, Alex, meg... szezonja. Ja, úgyhogy Laportát is ott volt, de őt nem láttam. És akkor mindenféle ilyen programot csinálnak, igen, tehát, hogy megismerje az ember, megtanultunk pályáját főzni, meg nyilván a stadionban is körbenézhettünk, az edzőközpontban is, azért az nagy élmény volt látni, hogy még egy Cádiz szintű klubnál is, amelyik most valószínűleg kiesik a másodosztályba, milyen szinten folyik a munka a háttérben. Éppen ott volt a Hertának egy ilyen utánpótlás csapata még játszani, mert nyilván szép volt az idő nagyon. De azt is jó volt látni, hogy a játékosok, akikkel interjúzhattunk, többek között Huami, ugye korábbi Betis játékos, és ezért neki volt nagyon jól a liga idénye, mennyire szerény és mennyire visszafogott ember ahhoz képest, hogy mennyire jó játékosnak
te
számít.
Te kaptatok millió mezt?
Kaptunk mezeket is. Tényleg itthon szépen külön össze kellett számolni, mennyi minden ilyen kis hülyeséget kaptunk, amik, tudod, ez a kicsit több, mint egy ilyen reklámajándék, de ez nem az, amit kidobsz az első kukába, hanem ez biztos, hogy életre szóló.
Ekkor már egy az aranyérmeket számolja otthon.
Szép volt. Na, de a lényeg az maga a meccs. Tehát, hogy azért az, hogy a pálya szélén kezdtünk, és az egész bemelegítés gyakorlatilag ott izgulhattuk végig a Cádiz-Barszán. Bocs, ugye előző nap volt a Betis-Celta, és azt a sorsolás miatt tudtuk megnézni, mert Sevilla nagyon közel van Cádizhoz.
Erről tudok mesélni.
És hát nem szomorkodtunk, hogy így jött ki, mert a Betis látni hazai pályán egy olyan meccsen, ami igazából olyan nagy jelentőséggel nem bírt a Betisnek, és mégis több mint, sőt 50 ezeren voltak pont, az döbbenetes élmény. Tehát a Betis szurkolók azok tényleg a legjobbak szerintem Spanyolországban. Az is lenyűgöző volt, és akkor a Cádiz meccs másnap meg tényleg a legkülönlegesebb, mert ott is a Cádiz legendái fogadtak minket, tehát Pepe Mejías nagyjából a legismertebb figura a klub történetében. Szóval,
a Cádiz legendái fogadtak mind a ketten.
Mind a ketten, igen, az is lehetne ezt mondani, de annyira rendesek voltak, hogy mindenkit, aki ott volt, megpróbáltak nekünk bemutatni. Tehát, hogy tényleg többen voltak, és nagyon-nagyon tisztelik őket Cádizban. Cádiz arról híres, hogy a szurkolói nagyon boldogak, és a Cádiz népe az, aki Spanyolországban mindenki úgy ismer, mint a legboldogabb és legbarátságosabb emberek, és hát ezt itt megtapasztalhattuk, tehát hogy tényleg mindenki nagyon mosolygós volt, meg nagyon barátságos.
Meg gyönyörű helyen van az egész, tehát az már konkrétan gyakorlatilag az óceánpart.
Egy sziget tulajdonképpen Cádiz maga, a város.
Egy félsziget,
igen, és hát a strandok ott gyönyörűek. Tehát, hogyha valaki úgymond megengedheti magának, akkor oda mindenképpen érdemes ellátogatni, mert egy picit segít az óceán, hogy ne legyen 45 fok, mint Sevillában, mert ugye Sevillában még melegebb van, de Cádiz még nyáron is elviselhető, és hát lehet strandolni a kellemes óceánban.
Csak gyorsan elhadarom, úgy jártam Cádizban, körülbelül egy ilyen, nem tudom, 2,5 órát tölthetünk ott annak idején Mezei Danival még 2008-ban voltunk ott MotoGP hétvégén, spanyol nagy pont, most jön majd egyébként. Megint az ugye Jerez de la Frontera, ugye ez ott van Sevillától, nem messze, és autóval nincsen messze már ugye ott az ország déli része, tehát hogy Gibraltár például, hogy az volt még, amit ott megnéztünk, akkor azért tettünk ott egy nagy autós túrát, és Cádizt is akkor így vettük aztán célba, Sevillában is voltunk egy keveset, és ebből a szempontból egy baromi jó program, hogyha valaki elmegy a spanyol nagydíjra, csak azt mondjuk érdemes hónapokkal vagy egy évvel előre leszervezni, mert gyakorlatilag akkor a Jerez környéke, meg egyáltalán a tartományban nem bírsz megmozdulni. Tehát, hogy mi csak a szállásunkra mentünk vissza a verseny után, és olyan motoros felvonulás van gyakorlatilag a spanyol nagydíj tiszteletére.
Pedig az terület környező... az van azért.
Persze, tehát, hogy persze. A tehát miután nem tudom, egy ilyen 20-30 kilométerre lévő üdülőfaluban, El Puerto de Santa Mariában szálltunk meg, de ott is egész éjjel húzták a gázt mindenhol, tehát az folyamatosan volt valamilyen láfestés hajnalig, és olyan tömeg volt mindenfelé, amit döbbenetes, egyszerűen nem tud feldolgozni az ember, de hát azt hiszem a versenynapon valami 130 ezer ember volt a pályán.
Na, de hogy beszéljünk egy picit a fociról is.
Nagyon vártam már ezt, mert én is voltam a Sevilla meccsen, voltam Betis meccsen is, volt szerencsém több La Liga mérkőzéssel is, és itt a hallgatók a hétvégéről megtanult a pályáját főzni, itt egy ilyen turista magazint vezetsz, hogy mindenki menjön a nyaralni, de az semmit nem mondasz, hogy mi volt a meccsen. Huamiról elmondtad, hogy jó fej volt.
Azért került egy picit zárójelbe.
És azt
mondtad,
hogy izgalmas volt a bemelegítés.
Igen, a bemelegítés...
Mi volt a bemelegítés közben az izgalom?
Az, hogy nem ritmofitot használnak.
Az, hogy én nem úgy, mint te edzőként, én nem vagyok lent sose vagyok a pálya mellett. Ja, értem. Ha, hát így is lehet csinálni. Még jó, hogy a meccsen megtiszteled a csapatokat.
Csattanyi, nyugodtan.
Szóval...
Kivágjuk, hogyha felkopadod.
Beszélj az izgalmaidról.
Az izgalma...
A bemelegítés közben átélt izgalmaidról.
Jó, én nem voltam még a pálya mellett ilyen meccsen, de itt már fokozódott a hangulat előtte is, tehát már a stadionon kívül is lehetett hallani a szurkolókat, mert úgy fogadták a csapatot, hogy ma megint itt a lehetőség, a Barca forgatni fogja a csapatát, mert BL meccset játszik, nekünk meg kell a pont minden egyes pont ahhoz, hogy valahogy bennmaradjunk a végén.
De te már Cádiz Drucker lettél akkor.
Én előtte is, tehát ugye az elmondások alapján én már abszolút Cádiz Drucker voltam, itt még annyi volt, bocsa, bemelegítésnél, José Mari, akinek a neve nem biztos, hogy sokaknak mond sokat.
Volt
35 atlétiko. Éves. Azt hiszem,
akkor
hogy volt atlétikó játékos
nem
is. Nem vagyok benne biztos. Mindegy, ő is Cádiz legenda. Most műtötték meg, és ő is barátságosan odajött, és megkérdezte, hogy milyen volt Cádiz, és hogy éreztétek magatokat, pedig hát nyilván ő is az izgult.
De tudod, hogy van, vagy tudjátok, hogy van magyar, volt magyar játékos is, nyilván nem mostanában, de Cádizban.
Andrei Pepe.
Így van, és visszatérve még ott akartam mondani, amikor ugye az idősebb legendákat bemutatták, a Dulai Anti bácsival nekem volt szerencsém együtt lenni Spanyolországban, akkor korosztályos válogatottaknál dolgoztam, és ő mint csapatkísérő jött el velünk, és talán akkor Murcia közelében voltunk, és ott is megismerték őt. És ott is olyan rajongással fogadták. Nyilván labdarúgásban dolgozó emberekről beszélünk, akik őt észrevették, de ezt abszolút tudom, át tudom érezni, hogy nekünk magyarként jó volt, hogy őt így felismerték, és így kérdezték, hogy van, mint van, és amilyen barátsággal őt fogadták.
Hát nekünk is jól esett, mert Mehiasznak miután kimondtuk, hogy Ungria, az első reakció az volt, hogy jó, hát én jártam, Pepe meghívott Budapestre, az egyik felkészülésnél ott játszottunk a Kispest ellen, és egyből elkezdte a sztorit.
A magyarországi első La Liga közvetítéseknek az egyik legismertebb szakértője volt annak idején. Szendrei Pepeztetjük hozzá.
Igen, ő nem volt ott. Na de, maga a meccs. Annyit tudok mondani, mert nagyon beszédes szerintem, hogy a meccs után még este találkoztam a Sporival a szállodában.
A meccsről nem beszélt.
Készítette pályáját este. Azt hittem, azt mondja.
Ez hozzátartozik, higgyétek.
Tengergyümölcse is volt, vagy inkább
igen,
a csirkés?
Igen, a halasok, nagyon halasok.
Igen.
Szóval még este de találkoztunk
az a
szállodában.
Mert először nem halakkal készítették.
Ja, a Valencia környékén például kifejezetten, hogy azt hiszem nyúl meg szárnyasoknak abból készül a pálya.
Valenciából származik a pálya egyébként, valenciai.
Hiszen a rizs mint olyan, hogy a Spanyolországban az Valencia környékén.
Örülök, hogy figyeltél az órán.
A meccs után este még a szállodában összefutottam a meccsjáték vezetőjével, és...
A meccs az igazából, hogy kiesett.
Közös képet kértem vele, és megkérdeztem, hogy milyen volt belülről, mert nekem ez a kadizi katlan, mondom, nagyon katlan hangulatú, még akkor is, hogyha nincsen teteje, ez nekem elég erősnek tűnt, és volt nyilván sok olyan ítélet, amit hát sérelmeztek a lelátóról, és azt mondta a játékvezető, Pulido Santana sporttárs, hogy nagyon kis tranquilo volt az egész, neki ez egy átlag.
És újabb nap az irodában.
Igen, és meg tudtam érteni, mert összességében a tévében is voltak már nagyon jó hangulatú meccsek, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez így minden idők volt hangulat szempontjából ez a meccs. Főleg úgy, hogy a Barszánál pedig különösen érződött az, mondtam, ketten maradtak bent a BL meccshez képest a kezdőben, Ter Stegen és Cubarsí, hogy ők szeretnék megnyerni ezt a meccset, de miután a Madrid nyert Mallorcán, ezért legjobb esetben is 8 ponttal mehetnek az El Clásicóra, ami ugye most hétvégén lesz majd, és még ha meg is nyeri a Barca ezt a meccset, akkor is az a 8 pont, az rengeteg, főleg ilyen kevés fordulóra, úgyhogy a cserecsapat talált ki a Barca, olyan nagyon nem bizonyíthatott senki Cádizban, hogy tudna bizonyítani bárki valami nagyot, de João Félix azért mégiscsak a meccsembere lett, és nálam nem véletlenül volt ez az ólózós gól a hétvége pillanata, mert neki, hogyha van kedve játszani, akkor még mindig bármelyik csapatban elfér, és ezt tartom továbbra is.
Nem csak, hogy ólózott egy gólt, volt átlövése, volt társakat is helyzetbe osztatán, kapufát is rugott, úgyhogy
nyilván... Ugye Vitor Roque és Ferran Torres volt még a másik két tagja a támadósornak, és ők új elszürkültek ebben az egészben.
Akár ez is szürkeségben.
De az nekem a meccs előtt az volt, Farkas Norbi volt a kommentátor, és ő is úgy hozta föl. Szerintem Norbi volt, hogy ma a Cádiz nyerni akar, mert mikor, ha nem a Barcelona ellen, és akkor egy kicsit tudnak lépni a bemaradás felé. És jó így leülni így egy meccsre, amikor nyilván Norbi ezt gondolom olvasott interjúkat, olvasott újságokat, amiben ezekből lejött neki, mert igenis így kell neki menni egy ilyen mérkőzésnek, egy ilyen csapatnak, hogy mikor, ha nem most, ebből lehet aztán egy jó, izgalmas bemelegítést látni a meccsen.
Na jó, köszönjük, hogy itt voltál, Adrián. Köszönjük a meghallgatást. Köszönjük, hogy előre tekinthettünk kicsit a BL meccsekre is, mert azért tényleg a Barszának itt lesz ez a PSG elleni visszavágó. Szintén izgalmas, mindegyik izgalmas, és kedden is, szerdán is kibeszéljük majd este, közvetlenül a meccsek után. Úgyhogy...
Hát és aztán pénteken olyan fantasy Premier League beharangozó lesz, Double Game Week előtt, gyerekek.
Ó, igen.
Létfontosság.
Arra is nagyon figyeljetek, ha már én nem figyeltem véletlenül itt az elmúlt hetekben erre a nyomorult fantasyre. Adrián, te figyeltél a fantasyre?
Nem, ez nagy hibám, amióta...
Izgult a kádizi bemelegítés miatt.
Amióta elhagyta a angol mérkőzések ilyen jellegű figyelmek követését, azóta nem.
Jó.
Azóta nem.
Kösz szépen. Kösz szépen. Ti azért hallgassátok a fantasy adásainkat, és akkor a héten tényleg sok műsorra jövünk még. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.